Július 12-e, szombat. Rebecca háza Gloucestershire-ben, borzalmas nyári lakban. Miért jöttem ide? Miért? Miért? Eléggé késve indultunk Sharonnal, így vacsora előtt 10 perccel érkeztünk, és ez eleve rosszul sült el Rebeccánál, aki azt trillázta. Ó, már azt hittük, elvesztetek! Anyu vagy Juno Alconbury modorában. Egy cselédházban szállásoltak el bennünket, amit direkt jónak tartottam, lévén, hogy így nem ütköztem Markba a folyosókon. Addig, amíg be nem léptünk. Minden zöldre mázolva, habszivacs matracos, szimpla ágyak, műanyag ágytámlák, szöges ellentétben a legutóbbi alkalom szállodai stílusú, elbájoló hálószobájával, amelyhez saját fürdőszoba járt. Jellemző Rebeccára, morogta Sharon, a szinglik másodrendű állampolgárok. Dörgöljük csak az orra alá. Elkésve pipiskedtünk be a vacsorához, és ízléstelen elvált asszonyoknak éreztük magunkat, mert olyan kapkodva kellett sminkelnünk. Az ebédlő most is ugyanolyan lélegzetelállítóan nagy stílű volt, végében az irdatlan patkás kandallóval és az ezüst gyertyatartókkal, virágkompozíciókkal díszített antik tölgyfa asztallal, amelyet 20-an ültek körül. Mark az asztal főn volt található. Rebecca nem látszott észrevenni belépésünket. Félszegen ácsorogtunk, amíg Jill Benwick el nem bődült. Bridget, ide! Jill és Magda Jeremie közé ültettek, aki mintha elfelejtette volna, hogy valaha Markkal jártam, mert ilyeneket eresztett meg. Hú, úgy veszem észre, Darcy lekozmált Rebecca barátnődnél. Valahogy átestem a vacsorán. Kétségbe esetten szerettem volna ágyba bújni, hogy szabaduljak a lidérc nyomástól, de át kellett mennünk táncolni a nagy terembe. Válogatni kezdtem a CD gyűjteményben, hogy ne kelljen látnom Rebeccát, aki a nyakánál fogva lassan forgatta Markot a parketten, miközben öntelt pillantása ide-oda vágott a jelenlevőkön. Rosszul voltam, de nem akartam mutatni. Jaj, az istállóját, Bridget, legyen már egy kis eszed, mondta Sharon. Szétdulta a CD-ket, és lekapta a Jézus egy gyermekhezt, és feltett valami frenetikus garázs eszid egyveleget. Kirontott a parketre, lesöpörte Rebeccáról Markot, és táncra perdült vele. Mark egészen mulatságos volt, nagyokat nevetett azon, hogyan próbálja Sharon divatossá rázni. Rebecca olyan képet vágott, mint aki tiramisút evett, és csak utólag jutott eszébe ellenőrizni a zsírtartalmat. Jill Benwick hirtelen elmart és tüzes rock'n'rollt kezdett járni velem. Egyszer csak azon kaptam magam, hogy körbe-körbe reptetek a szobában, arcomra ráfagyott a vigyor, és a fejem úgy nyaklik előre-hátra, mint rongybabáé, amelyet éppen izélnek. Ezek után a szószoros értelmében nem bírtam tovább. Mennem kell, súgtam Jillnek. Tudom, felelt cinikus hangon. Visszakísérjelek a nyári lakba? Sikerült leráznom. Átbillegtem bokapántos pieter topánkámban a kavicson, és hálásan süppettem bele a borzalmasan kényelmetlen ágyba. Mark ebben a pillanatban valószínűleg Rebeccával tér egy nyoszójába. Akárhol lennék inkább, mint itt, a Kettering Rotary nyári ünnepén, a Frappírozzuk Britanniát bizottság délelőtti ülésén, az edzőteremben, de én vagyok a hibás, én akartam idejönni. Július 13-a, vasárnap. Bizarr, gondolatébresztő nap. Reggeli után úgy döntöttem, hogy elszököm. A vízikertben csámborogtam, ami szép volt a sövény kerítésével és azon túl a szántóföldekkel. Sekély csermelyek füves partok között, apró kőhidak alatt. Leültem egy hídon, néztem a patakot, és arra gondoltam, úgyse számít semmi, mert a természet mindig megmarad, aztán közeledő hangokat hallottam a sövény mögül. A legrosszabb sofőr a világon. Anya állandóan kiigazítja, de fogalma sincs a pontos kormányzásról. 45 éve elveszítette a balesetmentességi engedélyét, és azóta sem szerezte vissza. Mark volt. Anya helyében én be nem ülnék mellé az autóba, de ők nem hajlandók elszakadni egymástól, olyan kedvesek. Elragadók. Rebecca, ha én lennék a felesége valakinek, akit igazán szeretek, én is vele akarnék tölteni minden pillanatot. Csak ugyan? Kérdezte Mark mohón. Majd folytatta. Azt gondolom, hogy a korral, ha az ember függetlenül él egy darabig, annyira beépül a barátok hálózatába, ez különösen igaz a nőknél, hogy mind érzelmileg, mind más szempontból alig maradt hely az életükben egy férfi számára. Mert az első számú hivatkozási alap mindig a baráti kör és a barátok véleménye marad. Ó, de mennyire egyetértek! Én ugyan szeretem a barátaimat, de nem az első helyen szerepelnek a toplistámon. Nekem mondott, gondoltam. Csend lett, majd ismét Mark hevesen. Ezek az önsegítő hibbantságok, ez az összes misztikus viselkedési szabály, amelyeket be kellene tartani, és a tudat, hogy minden szemrebbenésedet bonckéssel metéli szét a barátnői konklávé. De csak nem így látja, ami velem történt. Ám Rebecca ismét rázendített. Ó, de mennyire egyetértek, áradozott. Nekem nincs időm az ilyen dolgokra. Ha én eldöntöm, hogy szeretek valakit, akkor semmi sem állhatja utamat. Semmi. Se barátok, sem elméletek. Csak az ösztöneimre, a szívemre hallgatok. Mondta új sütetű, szembelgő hangon, mint a természet virág gyermeke. Tisztellek érte, szólt Mark csendesen. Egy nőnek tudnia kell, miben hisz, különben hogy hihetnének benne. És mindenek fölött bíznia kell a párjában, mondta Rebecca ismét más hangon, zengetve és kiadagolva a szuszt, akár egy affekta színésznő, mikor Shakespeare-t játszik. Ugyanezt mondtam Jude-nak is, kezdte ismét. Annyira nyomasztotta, amit Bridget és Sharon összehordtak, hogy ne menjen feleségül Richardhoz, pedig micsoda remek fickó. De én csak annyit mondtam, Jude, hallgass a szívedre. Állam leesett. Egy elszálló méhet néztem, hogy megnyugodjak. De ugye Mark nem helyeselheti ezt? Igen, mondta kétkedve. Hát nem tudom. Úgy látom, Jill nagyon bukik Bridgetre. Zendített rá Rebecca, nyilván érezte, hogy letérítették az ösvényről. Szünet következett, majd Mark azt mondta szokatlanul éles hangon. Igen, valóban, és kölcsönös? Ó, ismered Bridgetet, csicsergett Rebecca. Jude-tól tudom, hogy rengeteg férfi hajt rá. Drága öreg Jude, gondoltam, de amilyen balfácán nem tudja nos, hogy úgy mondjam, egyikkel se képes összehozni. Valóban? Kapott a szón Mark. Tehát voltak, ó, azt hiszem, de hát tudod, Bridget annyira megfenek lett a randevúzási szabályzatában, vagy miében, hogy senki se elég jó neki. Egyszerűen nem tudtam kihüvelyezni, mi folyik itt. Rebecca arra akarná rábírni Markot, hogy ne legyen tovább bűntudatos miattam. Valóban, ismételtem Mark, tehát Bridget... Ó, nézd, egy kiskacsa! Ó, nézd, egész csapat kiskacsa! És ott az anya meg az apa! Ó, minő tökéletes, tökéletes pillanat! Ó, nézzük meg! Azzal elmentek, és én ott maradtam, zihálva, kavargó gondolatokkal. Ebéd után rekkenővé forrósodott az idő, és mindenki letanyázott egy fa alatt a tónál. Rebecca fölpattant, leugrom a hídról! Diadalmas várakozással körülnézett. Mindenki más rövid nadrágot vagy nyári ruhát viselt, de Rebecca mesztelen volt, leszámítva egy barna Calvin Klein nylon foszlányt. Miért? Kérdezte Mark. Mert 5 percre elterelődött róla a figyelem, súgta Sharon. Ez volt a szokásunk kicsikorunkban, mennyei! De nagyon sekély a víz, figyelmeztette Mark. Igazat mondott, fél méternyi kisült föld keretezte a tavat. Nem, nem, én értek hozzá, én nagyon bátor vagyok. Szerintem nem kellene, Rebecca, intette Jude. Ha egyszer elhatározom magam valamire, abból én nem engedek, pajzánul kacsintott, belebújt Prada papucsába, és ellejtett a híd irányába. Szerencsére a feneke jobb partjára ráragadt némi fűvel el egy sár, ami nagyban fokozta a hatást. Bámuló szemünk láttára lerúgta a papucsot, és felkapaszkodott a híd korlátjára. Mark felállt, aggodalmasan pillantott a vízre, majd a hídra. Rebecca kérte, nem hinném, semmi baj, megbízom a saját ítéletemben, mondta Rebecca játszi hangon a haját dobálva. Az égre nézett, fölemelte a karját, hatásszünetet tartott, aztán ugrott. Mindenki azt a pontot bámulta, ahol becsapódott a vízbe. Eljött a pillanat, amikor fel kellett volna bukkannia, nem bukkant. Mark abban a pillanatban indult a tóhoz, amikor Rebecca visítva áttörte a vizet. Két másik fiúval együtt Mark is törtetni kezdett Rebecca felé, a táskámban nyúltam a mobilomért. Kivonszolták a sekélyesbe, ahonnan Markra és Nigelre támaszkodva nagy sírás, rívás és rúgkapálás után kisántékált a partra. Látni lehetett, hogy nem történt semmi szörnyűség. Felálltam, odaadtam neki a törülközőmet. Hívjam a 999-et? Kérdeztem viccből. Igen, igen! Mindenki összegyűlt megbámulni a házi kisasszony sérült lábát. Tudta mozgatni a lábujjait, amelyeknek körmeire profi alapossággal hordta föl a rouge noir-t, úgyhogy legalább itt nem volt baj. Sikerült kiderítenem az orvosa számát. Az üzenet rögzítőből kibogaráztam az ügyeletét, beütögettem és átnyújtottam a mobilt Rebekának. Hosszasan tárgyalt a doktorral, az utasításoknak megfelelően mozgatva a lábát, és széles skálájú hangokat hallatott, amíg ki nem derült, hogy nem történt törés. Még csak ficam se, csupán enyhe rándulás. Hol van Benwick? Kérdezte Nigel, miután megtörülközött, és leküldött egy rendes adag jegelt fehérbort. Igen, hol van Gilles? Csatlakozott Jude. Egész délelőtt nem láttam. Megyek, utána nézek, ajánlkoztam, hálásan, hogy szabadulhatok a Rebecca kényes bokáját masszírozom Mark rettenetes látványától. Gilles! Bekukkantottam az egyik szobába, ahol tölgyfából faragott, óriási mennyezetes ágyat pillantottam meg. Az egész szoba vörös volt, és a tóra nézett. A tükrön lógott a vörös ruha, amelyet Rebecca viselt a vacsoránál. Az ágyra néztem, és úgy éreztem, mintha gyomron rúgtak volna. A Newcastle United alsó, amelyet én vettem Marknak Szent Bálint napjára, hevert szépen összehajtogatva az ágytakarón. Kivágódtam a szobából, és hátamat az ajtónak vetve lihegtem, majd nyöszörgést hallottam. Gilles? Kérdeztem. Semmi. Gilles? Bridget van itt? Megint hallottam a nyöszörgést. Elindultam a folyosón. Hol vagy? Itt. Belögtem az ajtót. Bridget! Orvosságos üveget szorongatott. Kifejtettem a tenyeréből, temazepan. Mennyit vettél be? Kérdeztem megfogva a kezét. Hatot vagy négyet? Mikor? Nem régen, körülbelül nem régen. Dugd le az ujjadat, mondtam. Eszembe jutott, hogy túladagolásnál is kimossák az emberek gyomrát. Bementünk a fürdőszobába, Frankon nem volt egy vonzó látvány, de aztán itattam vele egy csomó vizet, ő pedig visszazuhant az ágyra, a kezemet szorongatta és halkan zokogni kezdett. Elnyöszörögte, miközben a fejét simogattam, hogy telefonált Veronikának, a feleségének, és annyira elveszítette minden önbecsülését, hogy rimánkodni kezdett, jöjjön vissza, amivel teljesen tönkretett az elmúlt két hónap munkáját. A felesége közölte, hogy most már semmi sem tántoríthatja el a válástól, Gilles pedig kétségbe esett, amit tökéletesen meg tudtam érteni. Meg is mondtam, hogy ettől más is temazepamért nyúlt volna. Lépések közeledtek a folyosón, kopogtattak, és az ajtóban ott állt Mark. Oda csörögnél még egyszer az orvosnak? Kérdeztem. Mit vett be? Temazepamot, körülbelül fél tucatot. Hányt? Mark visszalépett a folyosóra, újabb hangok csaptak fel. Hallottam, hogy Rebecca azt hajtogatja, ó, az Isten szerelmére. Mark nyugtatgatja, aztán folytott mormolás. Én csak annyit akarok, hogy legyen már vége. Nem akarom ezt érezni, csak azt akarom, hogy legyen már vége. Nyöszörgött Gilles. Nem, nem tiltakoztam. Bíznod és reménykedned kell, hogy minden jóra fordul, és jóra is fog. A házban még nagyobb lett a futkosás és a hangzavar, majd visszatért Mark. Elnézést szólt halvány félmosollyal, aztán ismét elkomolyodott. Nem lesz semmi bajod, Gilles, itt jó kezekben vagy. 15 perc múlva itt a doktor, de azt üzente, hogy addig se izguljunk. Nálad minden oké? Fordult hozzám. Bólintottam. Nagy vagy, közölte. George Clooney jóval vonzóbb kiadásban. Itt marad Gilles-lel, amíg megérkezik az orvos. Mire a doktor rendbe szedte Gilles-t, a vendégek fele távozott. Rebecca felpolcolt lábbal ücsörgött a földesúri előcsarnokban, és könnyesen értekezett Markkal. Sharon az ajtóban állt, a két becsomagolt bőröndünk mellett, és cigarettázott. Ilyen tapintatlanságot, mondta éppen Rebecca, tönkretette az egész hétvégét. Az embernek erősnek és határozottnak kell lennie. Ez olyan szibarita, a mániákus önzés. Ne is szólj semmit. Nem gondolod, hogy nekem van igazam? Azt hiszem, ezt inkább később kellene megbeszélnünk, felelte Mark. Elbúcsúztunk Sharonnal, és éppen a csomagunkat rámoltuk be az autóba, amikor kijött Mark. Ez már derék, mordult rám. Bocsánat, úgy beszélek, mint egy főtörzs őrmester. Agyamra mentek a körülmények. Klassz voltál, na... Mindkettejükkel. Mark! Rikoltott Rebecca. Elejtettem a botomat! Szedd föl, mondta Sharon. Töredék másodpercig tartó őszinte zavar suhant át Mark arcán, de nyomban össze is szedte magát. Hát, lányok, örülök, hogy találkoztunk, mondta, óvatosan vezessetek. Miközben elhúztunk, Sharon vidáman vihorászott, mert elképzelte Markot, amint egész hátralevő életében kénytelen lesz futkosni Rebecca körül, engedelmeskedni a parancsainak és apportírozni a botokat, mint egy kutyus. De az én agyam egyre csak a párbeszédet őrölte, amelyet kihallgattam a sövény mögül. Mars és Vénusz a kukában. Július 14-e, hétfő. Reggel 8 óra. Zűrzavarban. Csak nem lehet, hogy a kapcsolatom tökéletesítésére olvasott önsegítő könyvek tették tönkre kapcsolatomat. Helyes. Megy mind a kukába. Ójaj. Bárhogy a kevésbé kitaposott út és a meggyógyíthatod az életedet is menjen, azt nem bírom. Hol másút kereshetnénk szellemi eligazítást a modern kor problémáira, mint az önsegítő könyvekben? Nem, nem, nem fogok elgyengülni. Épp eleget ingadoztam mások elképzeléseitől. Mennek a kukába. Rá fogok állni a saját két lábamra. 10:30, Klotyó munka. Richard Finch bőgött rá szerénységemre. Halljuk már, Bridget, ne szemérmeskedj! Robajlott mindenki előtt a nagy mangalica. Most már nyilvánvalóan a kokainos dőzs utáni delíriumban rágva és rángva. Mikor mész? Feleltem abban a reményben, hogy később még megkérdezhetem Pacsulitól, hogy hová. Fogalmat sincs, miről beszélek, mi? Ez hihetetlen. Mikor mész szabadságra? Ha nem töltöd ki az űrlapot, most nem mész. Ja, feleltem könnyedén. Nincs űrlap, nincs szabadság. Persze, ja. Csak az időpontokat kell egyeztetnem, szűrtem összeharapott fogakkal. Amint a megbeszélés véget ért, rohantam a klóra vidító cigarettáért. Nem érdekes. Ha én vagyok az egyetlen az egész irodában, aki nem megy szabadságra, nem érdekes. Nem érdekes, ha szociális kitaszított vagyok, végleg. Az én világomban minden rendben van, még akkor is, ha megint pótlékra lesz szükségem. Itthonról rögtön felhívtam Sharont.
Mi az?
Akarsz elmenni szabadságra?
Azt hittem, nem akarsz velem jönni.
Hát én csak arra gondoltam, hogy várok, amíg...
Amíg?
Ó, semmi, de akkor is... Sharon! Noszogattam.
Simon Madridba utazik, hogy találkozzék valami lánnyal, akivel az interneten ismerkedett meg.
Egyszerre sajnáltam Sharont, éreztem hatalmas megkönnyebbülést, amiért lesz kivel nyaralnom, és bánkodtam fogyatékosságomon, amiért nem vagyok 180 cm magas építész pénisszel. Ez csak smakkológia, a lányról valószínűleg ki fog sülni, hogy férfi, mondtam, hogy jobb kedvre derítsem Sharont.
Minden esetre,
szólt könnyedén, olyan hallgatás után, amely a fájdalom hatalmas hullámait hömpölygette felém a telefonba.
Fantasztikus utakat találtam Tájföldre. Összesen 249 fontért, és lemehetünk Koh-Samuiba, és lehetünk hippik, úgy szólván semmiért.
Hurrá! Hurráztam! Tájföld! Tanulmányozhatjuk a buddhizmust, és lesz majd spirituális epifániánk.
Igen!
Helyeselt Sharon.
Igen! És nem kell közösködni semmiféle kurva férfival.
Na lássuk. Oh, a telefon talán Mark Darcy. Éjfél. Daniel volt, akinek egész másképp csengett a hangja, mint szokott, bár nyilván be volt rúgva. Azt mondta, nagyon maga alatt van, mert a munkahelyén rosszul alakultak a dolgok, és nem vacsorázhatnánk-e együtt pénteken. Csak hogy beszélgessünk. Így hát igent mondtam. Nagyon jól érzem magam. Miért ne lehetnék a barátja Danielnek a szükség ezen órájában? Azon kívül nagyon magányos vagyok. És csak egy vacsora. És egyáltalán nem akarok lefeküdni vele. Július 18-a, péntek. 18 óra 10. Dühítő módon 6-ig kellett dolgoznom. Addigra a drogéria bezárt, és nekem nincs kotonom. Tudom, már a Tesco metróba fogok menni, ott biztosan lesz, mert azt az üzletet a szeszélyes szingliknek tervezték. 18 óra 40. Sompolyogtam oda-vissza a fokrémes gondolák között. Nyista! Végső kétségbeesésemben oda sündörögtem az ellenőr külsejű delnőhöz, és kísérletet téve a minők tartsunk összére, szemöldök felvonva vigyorogtam. Merre találom a kotont? Most van folyamatban a rendelés, válaszolta, esetleg 2 hét múlva. Ó, hát akkor már fújhatom. Szerettem volna ordítani, és ma éjszaka? Bár természetesen nem fogok lefeküdni vele. 19 óra 15. Zseniális ötletem támadt. Elmegyek a benzinkúthoz, kivárom a sort, közben titokban szemlét tartok a kotonok fölött, majd Nem szabad elfogadnom a meghaladott férfi sztereotípiát, miszerint koton csak ordinári nőknél vagy cafkáknál található. Minden tiszta lány tart kotont. Kizárólag higiénia kérdése. 19:30, lalalalala, megvan, könnyű volt. Két dobozzal sikerült elmarnom. Egy variáció csomagot, az élet fűszere, és egy továbbfejlesztett ultrapehelysúlyú latex csücskos végűt a még nagyobb érzékenységért. A kiszolgáló meghökkent a kotonok skálájától és mennyiségétől, ezzel együtt sajátos reverenciát tanúsított irányomban. Biztosan azt gondolta, hogy biológia tanár vagy hasonló vagyok, aki koraérett tanítványai képzéséhez vásárolta a kotont. 19:50. A variáció csomag sztébolyító. A színezett óvszereket vibráló színekre terveztük az extra szórakozás kedvéért. Extra szórakozás. Hirtelen trágár képben látom magam előtt a papírkalapos párokat, vibráló színekre színezett izéjükkel, amint duhajul hahotázva csépelik egymást lubbalonokkal. Na jó, inkább készülődjünk. Ja, Istenem, telefon! 20:15, rohadt életbe Tom nyűszített, hogy elvesztette a mobilját, és úgy gondolja, nálam maradhatott. Rákényszerített, hogy mindent tegyek tűvé érte, pedig már igazán késő volt, de nem találtam. Egy idő után az a gyanúm támadt, hogy az önsegítő könyvekkel és az újságokkal dobhattam ki.
Akkor ugye ki tudod szedni?
Kérdezte mohón. Késésben vagyok, nem lehetne holnap?
Hát ha kiürítik a kukákat, melyik napon szoktak jönni?
Holnap reggel, mondtam összeszoruló keserű szívvel, csak hogy ezek olyan nagy kommunális kukák, én nem tudom, melyikben lehet a mobil. A végén hosszú bőrkabátot kanyarítottam melltartómra és bugyogomra, majd kimentem az utcára megvárni, amíg Tom felhívja a mobilját, hogy tudjam, melyik kukában keressem. Éppen a fal mellett kukkoltam a kukákban, amikor ismerős hangot hallottam. Szervusz! Sarkon fordultam. Mark Darcy volt az. Lejjebb siklatta a tekintetét. Akkor kaptam észbe, hogy közszemlére tett, szerencsére összeillő alsóban állok előtte. Mit csinálsz? Kérdezte. Várom, hogy a kuka csengjen. Válaszoltam önérzetesen, és összehúztam magamon a kabátot. Aha. Szünet. Régóta várakozol? Nem, feleltem óvatosan. Normál ideje. Ebben a pillanatban csörögni kezdett az egyik kuka. Á, ez nekem lesz, mondtam, és már nyúltam volna a mobilért. Kérlek, ezt engedd át nekem, szólt Mark. Letette az aktatáskáját, könnyedén a falhoz szökkent, benyúlt a kukába, és kiemelte a mobilt. Itt Bridget Jones telefonja, mondta. Hogyne, természetesen, adom. Átnyújtotta, téged keresnek.
Ki ez?
Sziszegte Tom, izgalomtól hisztérikusan.
Szexi hangja van, kicsoda?
Befogtam a hallgatót. Nagyon köszönöm, hálálkodtam Mark Darcynak, aki egy nyaláb önsegítő könyvet emelt ki a kukából, és értetlenül bámulta őket. Nincs mit, felelte, visszaejtve a könyveket. Elhallgatott, a bőrkabátomat nézte. Mi? Kérdeztem lüktető szívvel. Ó, semmi, csak örülök, hogy láttalak, tétovázott. Hát, nagyon örülök, még egyszer. Kísérletet tett egy mosolyra, majd megfordult, hogy távozzon. Majd visszahívlak, Tom, szóltam bele a protestáló mobilba. Szívem veszettül dobogott. A randevúzó etikett összes előírása azt parancsolta, hogy engedjem elmenni Markot, ám én a sövény mögül kihallgatott párbeszédre gondoltam. Mark! Felindultam, fordult vissza, egy pillanatig csak bámultuk egymást. Hé, Bridge! Szoknya nélkül jössz vacsorázni? Daniel volt, aki a megbeszéltnél korábban közeledett mögöttem. Láttam, hogy Mark fölméri, hosszú, fájó pillantást vetett rám, majd sarkon fordult és elsietett. 23:00. Daniel nem szúrta ki Mark Darcyt, ami egyszerre volt jó és rossz. Mert egyrészt nem kellett megmagyaráznom az itt létét, másrészt nem tudtam megmagyarázni, miért vagyok olyan felkavart. Ahogy beléptünk az ajtón, Daniel rögtön megpróbált megcsókolni. Nagyon furcsa érzés volt, hogy nem kívánom. Azok után, hogy az elmúlt év java részében kétségbe esetten kívántam. Nem értettem, miért nem. Szelíden átölelte a vállamat. Nem hagy nyugodni a lelkiismeret azért, ahogy veled viselkedtem. Megbocsáthatatlan volt. Olyan édes volt, hogy megint ölel valaki. Jones, súgta gyöngéden. Kicsi Jonesom. Magához húzott, mellére vonta a fejemet. Nem ezt érdemelted. Beburkolt a régi, ismerős illat. Csak egy kicsit bújjunk össze, most már nincs semmi baj. A hajamat simogatta, a nyakamat simogatta, a hátamat simogatta, lecsúsztatta a vállamról a kabátot, majd benyúlt, és egyetlen pattintással kikapcsolta a melltartómat. Hagyd abba! Próbáltam visszahúzni magamra a kabátot. Komolyan, Daniel, mondtam félig nevetve, ám ekkor megláttam az arcát. Ő nem nevetett. Miért? Kérdezte, és durván lerángatta a vállamról a kabátot. Miért ne? Gyere már! Nem! Tiltakoztam. Daniel, csak vacsoráról volt szó, nem akarlak megcsókolni! Lehorgasztotta a fejét, és nehezen zihált. Majd hátradőlt, és behunyta a szemét. Felálltam magamra, csavartam a kabátot, és az asztalhoz mentem. Amikor hátranéztem, Daniel a tenyerébe temette az arcát. Akkor döbbentem rá, hogy zokog. Bocs, Bridge! Visszaminősítettek! Perpetua kapta meg a beosztásomat. Fölösleges vagyok, és most még neked sem kellek. Egyetlen lánynak sem fogok kelleni. Senkinek sem kell olyan férfi, aki az én koromban nem csinált karriert. Hüledezve meredtem rá. És arról van fogalmad, hogy én mit éreztem tavaly? Már éppen el akartam magyarázni, hogy mit, de valamiért úgy döntöttem, nem fárasztom magamat. Azt hiszem, jobb, ha most elmész. Ó, ne csináld már, Bridge, menj, mondtam. Na szóval, leválok a dologról, de jó, hogy elutazom. Tájföldön képes leszek kiverni a fejemből az összes férfit, és magamra összpontosítok. Július 19-e, szombat. 18 óra 30. A francba! Egész nap az áruház próbafülkéiben próbáltam belesajtolni bájaimat olyan bikini felsőkbe, amelyeket részint hónajban növesztett emlőjű, részint emlőiket szegy csonton, függ szintesen viselő egyénekre terveztek, és közben olyannak látszottam a nyers mennyezet világításban, mint rántotta a River Caféban. Sürgős bikini diéta célprogram egy hétre. Hurrá, tehát egy hét múlva majdnem lent leszek célsúlyomon, és az így leapasztott tömeggel nincs más dolgom, mint hogy testgyakorlással módosítsam a zsír textúráját és elrendezését.